Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük el a 488. dicséret első versét, amely így kezdődik: Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenható Isten. Helyünket elfoglalva a 225. dicséret első három versét énekeljük, nagy hálát adjunk az Atya Istennek, polgái, akik az üdvösség útját hirdetik néktek. Ez több napon át is művelte. Pált azonban bosszantotta ez, ezért megfordult és ezt mondta a léleknek: parancsolom neked Jézus Krisztus nevében, hogy menj ki belőle. És az még abban az órában kiment belőle. Amikor látták urai, hogy oda lett az, amiből hasznot reméltek, megragadva Pált és Szílászt, a hatóság elé a főtérre hurcolták őket. Azután az előjárók elé vezették őket, és ezt mondták: ezek az emberek felforgatták városunkat. Zsidók lévén olyan szokásokat hirdetnek, amelyeket nekünk nem szabad sem átvennünk, sem követnünk, mert rómaiak vagyunk. Velük együtt a sokaság is rájuk támadt, az előjárók pedig letépették ruhájukat, és megbotoztatták őket. Sok ütést mértek rájuk, majd börtönbe vetették őket, és megparancsolták a börtönőrnek, hogy gondosan őrizze őket. Az pedig, mivel ilyen parancsot kapott, a belső börtönbe vetette őket, és a lábukat kalodába zárta. Éjfél tájban Pál és Szilász imádkozott, és énekkel magasztalta az Istent. A foglyok pedig hallgatták őket. Ekkor hirtelen nagy földrengés támadt, úgyhogy megrendültek a börtön alapjai, hirtelen kinyílt minden ajtó, és mindegyikükről lehullottak a bilincsek. Amikor a börtönőr felriadt álmából, és meglátta, hogy nyitva vannak a börtönajtók, kivonta a kardját, és végezni akart magával, mert azt hitte, hogy megszöktek a foglyok. Pál azonban hangosan rákiáltott: ne tégy kárt magadban, mert valamennyien itt vagyunk. Erre az világosságot kért, beruhant és remegve borult Pál és Szilász elé, majd kivezette őket és ezt kérdezte: uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? Ők pedig így válaszoltak: higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. Ekkor hirdették az Isten igéjét neki, és mindazoknak, akik a házában voltak. Ő pedig magához fogadta őket az éjszakának még abban az órájában, kimosta sebeiket, és azonnal megkeresztelkedett egész háza népével együtt. Azután házába vitte őket, asztalt terített nekik, és örvendezett, hogy egész háza népével együtt hisz az Istenben. Isten tegye áldottá az ő igéjének hallgatását, megértését, szívünkbe fogadását, és tegye azt kegyelmesen velünk, hogy az ő dicsőségére teremhessünk gyümölcsöket. Gyertek, imádkozzunk! Hálát adunk neked, Istenünk, hogy mindig minden körülmények között hálát adhatunk. Hálát adunk neked, hogy te elküldötted a te egyszülött fiadat mi érettünk, hogy ő meghaljon, és nekünk életünk lehessen. Hálát adunk neked, hogy amikor az Úr Jézus fölment a mennybe, nem hagyott bennünket árvákul, hanem elküldötted a te szent lelkedet, amelyik a mi vigasztaló lelkünk, aki vigasztal minket ebben a földi életünkben, és egész életünkben velünk marad. Hálát adunk neked, hogy ilyen csodálatosan intézed a mi életünket, és ilyen csodálatosan intézed ennek a világnak a dolgait, hogy ez a te terved, hogy mindazok, akik hittel elfogadják a te fiad váltsághalálát, azok a tieid legyenek, a te gyermekeid. És hálát adunk neked, hogy ezért nagy örömünkből örökké hálát adhatunk. Hálát adunk neked, hogy adtál a mi szánkba énekeket, dicséreteket, hogy énekeljünk és dicséretet mondjunk te neked. Urunk, arra kérünk, hogy ez az óra is hadd lehessen a te dicsőségedre. Arra kérünk, hogy ezen az órán is hadd tudjunk hálát adni neked. És hadd hozzuk te eléd a mi kéréseinket mindenkor hálaadással. Urunk, hadd kérjünk így arra, hogy légy itt közöttünk. Te taníts minket, te nyisd meg a szívünket, te nyisd meg a szánkat, hogy amikor halljuk a te ígédet, meghalván befogadhassuk és tovább mondhassuk az örömhírt. Légy kegyelmes hozzánk, hogy hadd lehessünk mi a te engedelmes szolgáid. Ámen. Ige hirdetésre készülve folytassuk a megkezdett 225. számú dicséretünket, és a 4.-5. versét énekeljük el. Felséges Isten, te néked könyörgünk. Az az ige, amelynek alapján Isten üzenetét kívánom hirdetni néktek, az ő szent lelkét segítségül hívva, írva található Pál apostolnak az Efézus beliekhez írott levelének 5. részében, az 5. rész 18., 19. és 20. versében a következőképpen. Ne részegeskedjetek, mert a borral léhaság jár együtt, hanem teljetek meg lélekkel, mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket, énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak, és adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor, mindenért, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében. Eddig az ige. Kedves testvérek, amikor utoljára találkoztunk ilyen formában, júniusban, akkor azt ígértem nektek, hogy az Efézusi levél 5. és 6. részének bizonyos részeit folytatólagosan fogjuk tanulmányozni, és eddig két alkalommal beszéltem az Efézusi levélről. Először arról, hogy a világosság gyermekeinként járjatok, másodjára pedig az alkalmas időről. Hogyha Isten megsegít, akkor majd szeretnék még szintén igét hozni elétek az Efézusi levélből, a házastársakhoz szóló intésről, a szülők és gyermekek viszonyáról, és a szolgák és urak viszonyáról, a munka és tulajdon kérdéséről. Ezen a mai napon a már felolvasott ígét hozta elém Isten. Tudjátok, hogy a Biblia fordításokban a fordítók egyes rövidebb fejezetekhez, részekhez alcímeket írtak. Ennek a mai ige szakasznak az alcíme az, hogy az igazi ünneplés. Az ünneplésről és az igazi ünneplésről szeretnék tanúságot tenni előttetek. 4 gondolatban szeretném elmondani Isten üzenetét. Az első az, hogy Istennek fontosak az ünnepek. A másik az, hogy a világ mérhetetlenül vágyik az ünneplésre. A harmadik az, hogy hogyan lehet olyan körülmények között is ünnepelni, mint amiben Pál és Szilász voltak, és végül pedig arról, hogy egyáltalán miért ünnepelhetünk. Az első gondolat tehát az, hogy Istennek nagyon-nagyon fontosak az ünnepek. Pontosabban azért fontosak neki, mert úgy teremtette az embert, hogy számunkra fontosak legyenek az ünnepek. Már rögtön a teremtés történetben, Bibliánk első lapján olvasunk az ünnepekről. Ezt írja az ige. Azután ezt mondta Isten, legyenek világító testek az égbolton, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától, és meghatározó jelei legyenek az ünnepeknek, a napoknak és az esztendőknek. Tehát Isten tudta azt, hogy az ember számára fontos az ünnep. De mint minden olyan dologban, ami Isten ajándéka, van valódi és van álságos. Mert ahol van az igazi, ott a bűnbeesés óta megvan a hamis is. Hiszen Isten ajándékait, amit elénk ad, azt a sátán megpróbálja leutánozni, azért, hogy ezzel is törbeejtsen minket. ahogy az Efézusi levélből is olvastuk, bizonyos hasonlóság van a két állapot között, hiszen ezt olvastuk, hogy ne részegeskedjetek, mert a borral léhaság jár együtt, hanem teljetek meg lélekkel. Tehát valamiben nyilván hasonlít az, amikor lélekkel, vagy az, amikor a borral megtelünk, de azért mégis ég és föld a kettő. Valamiben hasonlít, hiszen pünköskor is azt olvassuk az apostolok cselekedeteiben, hogy mások azonban gúnyolódva mondták, édes bortól részegedtek meg. Ez volt a Szentlélek kitöltésének az alkalma, amikor az apostolok és a tanítványok megkapták a Szentlélek ajándékát, amikor kettős tüzes nyelvek formájában leszállt a Szentlélek a tanítványokra. És voltak olyanok, akik azt hitték, hogy édes bortól részegedtek meg. Tehát amit Isten ad nekünk, az az igazi, ugyanakkor a világ nem ismeri ezt az igazit, és ezért valami hamisat tud csak elfogadni. Vágyik az igazira, úgy tudat alatt vágyik az igazira, mint ahogy olyan sokszor olvassuk az igében, hogy a világ sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését, tehát ez a sóvárgás, ez a hatalmas vágy megvan a világban, de nem tudják, hogy mire vágynak. Igen, a világ mérhetetlenül vágyik az ünneplésre. Egy hatalmas szomjúság van a világban. És ezt láthattuk az elmúlt 40 esztendőben is, amikor voltak istentelen ünnepek, és voltak istenes ünnepek, de mindezek nem voltak igazán Isten szerint való ünnepek. Visszaemlékszem arra, amikor vállalati ünnepélyeken, november 7-én, április 4-én annyira felmagasztalták azokat a történelmi eseményeket, amik számukra olyan fontosak voltak. Annyira felmagasztalták az embert, aki mindent meg tud valósítani. Annyira fölmagasztalták az embert, aki meg tudja valósítani az ő humanista álmait. De aztán megjelent a falon az írás, hogy megmérettél és könnyűnek találtattál, és vége lett ezeknek az ünnepeknek. Visszaemlékszem ezekre a vállalati ünnepekre, amikor a hivatalos rész befejezése után kezdődött a buli, amikor a legtöbben lerészegedtek, mert azt hitték, hogy így kell ünnepelni. Volt a világnak egy hatalmas vágya az ünneplésre, és ezek a világi ünnepek nem tudták kielégíteni ezt a vágyukat. És ezért szeretném figyelmeztetésül elétek hozni, hogy az ünnepek megváltoztak. Most már nincs november 7-e, nincs április 4-e, de van október 23 és van március 15, amit lehet ugyanolyan istentelenül ünnepelni, mint az elmúlt 40 esztendő ünnepei voltak. Aztán voltak olyan szertartások és olyan formák, és még ma is vannak, amelyek megpróbálták leutánozni azokat az ünnepléseket, amelyek az egyházban vannak. Itt gondolok a polgári esküvőre, a névadásra, társadalmi temetésre. Amikor volt egy forma, amit átvettek, de ezeket a formákat nem tudták megtölteni tartalommal, hiszen az igazi tartalmat egyedül Isten adhatja meg. A polgári esküvőn is volt is, és van is minden, ami szemnek és szájnak ingere. Versmondás, zene, virág a szülőknek, pezsgő, kocintás. Csak éppen a lényeg hiányzik. Igen, átvette a formákat a világ, de nem tudta megtölteni tartalommal. És mindig olyan szomorúság van bennem az üresség láttán. Aztán voltak az úgynevezett istenes ünnepek. És körülnézhetünk, hogy ennek a világnak milyen a karácsonya és milyen a húsvétja. Az, hogy valóban mit is ünnepelnek, és hogyan is ünnepelnek. Ha már említettem ezeket a vállalati alkalmakat, úgy eszembe jutott szintén egy-egy vállalati karácsony, amikor a szeretet ünnepe nevében összejöttünk, és megint nem volt más, mint a lerészegedés. Vagy gondolhatunk akár ezeknek az istenes ünnepeknek a sorában olyan alkalmakra is, mint például a pápalátogatás volt, amelyik látványosságnak látványosság volt, sónak só volt, ami a magyar államnak 500 millió forintjába került, és ki tudja, mennyibe került az egyház tagjainak. És ahol nem Isten volt a középpontban. Pedig az ünnepeket Isten adta, hiszen olvashatjuk az Ószövetségben azokat az ünnepeket, amiket Isten rendelt el az ő népe számára. Az ünnepek arra valók voltak, és ma is arra lennének valók, hogy Isten szabadításaira és ajándékaira emlékeztessenek. Hiszen a zsidó nép is a megtapasztalt szabadításra emlékezett mindig egy-egy ünnepen, és ilyenkor átélték a megtapasztalt szabadítást. Ilyen ünnep volt például a húsvét ünnepe, vagy a Purim ünnepe, hiszen húsvétkor emlékeztek arra, hogy az Úr hogyan szabadította ki őket az egyiptomi szolgaságból. A Purim ünnepe is egy nagy-nagy szabadulásnak az emlék ünnepe, amikor a Bibliában olvashatjuk Eszter könyvében, hogy hogyan mentette meg Isten a zsidó népet a kipusztítástól. És hogyha látjuk azt, hogy milyen ennek a világnak az ünneplése, akkor gondolkozzunk el azon, hogy vajon a mi ünnepléseink milyenek. Hogy milyenek például a mi karácsonyaink, ami nagyon gyakran templomba járó emberek számára is csak a szeretet ünnepe. Éppen ma reggel olvashattuk a Bibliaolvasó kalauz szerint Jeremiás próféta könyvéből egy adott szakaszt, ahol azt olvastuk, hogy mondogatjátok, békesség, békesség, és nincs békesség. És ez jutott eszembe, hogy karácsonykor is mondogatjuk, hogy szeretet, szeretet, és nincs szeretet. És vannak a karácsonyi keresztjének, akik karácsonykor ezt a templomot megtöltik. Aztán van a húsvét, amikor már valamennyivel kevesebben vannak. Van a pünkösd, amikor alig vannak többen, mint egy-egy szokásos vasárnapon. És van a vasárnap, amikor ennyien vagyunk. Igen, a világ mérhetetlenül vágyik az ünneplésre, mert szomjas, de nem tud ünnepelni. Ezzel szemben azt látjuk, hogy Pál és Szílás a börtönben van, és énekkel magasztalják az Istent. Ezt olvassuk az Efézusi levélben. Mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket, énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak, és adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor, mindenért, ami Urunk Jézus Krisztus nevében. Azt látjuk, hogy amit Pál apostol ír az ő levelében, azt nem csak írja, hanem meg is éli. Azt látjuk, hogy nyomorúságos állapotban vannak, hiszen megverték őket, börtönbe zárták őket, a lábuk kalodában van, és mégis énekelnek, dicséretet énekelnek, és szívükben hálát adnak az Istennek. Vajon hogyan lehet ez? Vajon miért tudtak énekelni és hálát adni? Azért, mert nem borral, hanem Szentlélekkel voltak teljesek. Azért, mert nem kényelmes körülmények között töltötte el őket a hamis, hanem ilyen kényelmetlen, nyomorúságos körülmények között az igazi, a valódi töltötte el őket. Az öröm túláradt bennük, még ilyen körülmények között is, és kicsordult belőlük. Igen, azért, mert a keresztény élet az egy folyamatos ünnep. Vajon miért tudtak énekelni és hálát adni? Azért, mert visszagondoltak Isten szabadítására és az ő ajándékaira. Visszagondoltak Isten szabadítására. Lehet, hogy Pál apostolnak akkor eszébe jutott mindaz, hogy ő hogyan üldözte Krisztusnak az egyházát, és hogyan érte őt utol Isten kegyelme ott a damaszkuszi úton. Pál apostol és Szilász is megtapasztalták Isten szabadító kegyelmét. De nem csak a megtérésben tapasztalhatták meg, hanem például abban is egy pár résszel korábban olvassuk, hogy Pál apostolt egy helyen meg is kövezik, amikor valamelyik missziós körútján egy városban prédikál. Megkövezik, és azt hitték róla, hogy meghalt. De Istennek az volt a terve, hogy még sok feladatot akar bízni Pál apostolra, és ezért nem halhatott meg. Ilyen szabadításai is vannak Istennek. És lehetséges, hogy Pál apostol szívét ez az öröm, ez a szabadítás felett való öröm is eltöltötte. Visszagondoltak Isten szabadítására. És ugyanakkor visszagondoltak Isten ajándékaira is, sőt nem csak visszagondoltak, hanem meg is tapasztalták. Visszagondoltak a szolgálat lehetőségére, és visszagondoltak, és meg is tapasztalták akkor is a Krisztusért elszenvedett gyalázat dicsőségére. És éppen ez az ünnepnek a lényege. Ez az ünnep lényege, amit mondtam, hogy az ünnepeket Isten adja azért, hogy emlékezzünk és átéljük az ő szabadításait és ajándékait. Igen, emlékeznek az apostolok, és nem csak arra emlékeznek, hogy Isten hogyan szabadította meg őket a múltban, hanem tudják azt, hogy Isten hűséges. És ezért öröm és hála tölti el az ő szívüket a jövendőre nézve is. Ezért az ünnep nem más, mint Isten jelenlétének a megtapasztalása. A múltban, a jelenben és a jövőben egyaránt. Isten jelenlétének és áldásainak a megtapasztalása, és annak az átélése, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden a javukat szolgálja. Így voltak képesek Pál apostolék arra, hogy amit ő így helyez a mi szívünkre, adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor, mindenért, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében. Igen, ez az, amit megtanulhatunk tőlük, hogy hogyan lehet mindenkor, mindenért hálát adni. Azt mondtam, hogy az ünnep lehet folyamatos ünnep, hogy a keresztény élet egy folyamatos ünnep, mert folyamatos kapcsolatban lehetünk az Úrral. És ezért függ össze ez az örökös hálaadás, az örökös magasztalás és éneklés azzal a verssel, ami az Efézusi levélben közvetlenül ezelőtt a rövid kis rész előtt van. Ez így hangzik a 17. versben. Éppen azért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. És láthatjuk arról a történetről is, amit felolvastam az apostol fogságáról, hogy ők tudtak énekelni, és tudták magasztalni az Istent, és tudtak hálát adni az Istennek. Ez azt mutatja, hogy folyamatosan kapcsolatban voltak Istennel. És ez a folyamatos kapcsolat lehetett az oka annak, hogy megértették, hogy mi az Úr akarata. Hiszen amikor kinyíltak a börtön kapui, és lehullottak róluk a bilincsek, akkor Pál apostol és Szilász nyugodtan elmehetett volna a börtönből, úgy, ahogy emlékezzetek vissza, hogy egyszer Péter apostol is volt börtönben, és meglátogatta egy angyal, megszabadította a bilincsektől, és azt mondta az angyal, hogy jöjj és kövess engem, és úgy jutott ki a börtönből. Ugyanígy Pál apostol és Szilász is gondolhatta volna azt, hogy megnyílt a szabadság útja, menjünk ki a börtönből. De megérezték azt, mert kapcsolatban voltak az Istennel, hogy itt valami feladatuk van, hogy most még nem mehetnek el. És akkor, ahogy olvastuk a történetben, a börtönőr öngyilkos akart volna lenni, azt gondolván, hogy megszöktek a foglyok. És hogyha Pál apostol és Szilász valóban elhagyta volna a börtönt, akkor ez a börtönőr tényleg öngyilkos lett volna. De az apostolra még feladat várt. Az, hogy az örömhírt elmondhassa ennek a börtönőrnek. Igen, hogyha mi folyamatosan kapcsolatban vagyunk az Istennel, és folyamatos ünnep a mi életünk, akkor megértjük, hogy mi az Úr akarata. És hogyha megnyílik előttünk egy lehetőség, akkor is megvizsgáljuk, hogy valóban ez az Isten akarata? Valóban most el kell hagynunk ezt a börtönt, vagy pedig még szolgálatunk van ott? Igen, ez a keresztény élet állandó ünneplése, hogyha állandóan kapcsolatban vagyunk Istennel. Persze a mi életünk nem örökös ünnep, ezt tudjuk jól saját magunkról, azért, mert a mi bűneink olyan gyakran elválasztanak bennünket a mi atyánktól. Ezért nem ünnep folyamatosan a mi életünk, de az az öröm és az a hálaadás, amit olykor-olykor megtapasztalunk, az csak előíze annak az örömnek és a hálaadásnak, ami az örökké valóságban vár mindazokra, akik Isten gyermekei. Igen, ott majd örökké való ünnep lesz az életünk, mert örökkön örökké Isten jelenlétében fogunk élni. És örökké való magasztalás és hálaadás lesz a mi szánkon, úgy, ahogy a Jelenések könyvében is olyan gyakran olvashatjuk, ahol új éneket énekelhetünk majd a trónus előtt, ahol a mi egész életünk, az Istennel való közösség, a magasztalás és a hálaadás lesz. De befejezésképpen tegyük föl azt a kérdést, hogy hogyan és miért lehet részünk ebben az e földi ünneplésben, és majd, amikor újjáteremti Isten az eget és a földet, akkor az örökké való ünneplésben. Miért ünnepelhetünk? Miért énekelhetünk zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket már itt ezen a földön? Miért mondhatunk mindenkor hálaadást? Mi volt az alapja mindennek? Az, hogy volt valaki, aki a szabadulás, a szabadítás ünnepén esett fogságba. Azért, hogy mi igazán szabadok lehessünk. Hogy volt valaki, aki a kereszten szintén zsoltárt énekelt, de nem ünnepi zsoltárt, hanem panasz zsoltárt. Én Istenem, miért hagytál el engem? azért, hogy többé ne legyen senki, aki jogosan elénekelhetné ezt az éneket. Mi azért énekelhetünk, és azért élhetünk Istennek a jelenlétében, mert volt valaki, aki megtapasztalta akkor ott a kereszten az Istentől való elhagyatottság, az Isten távol létének az állapotát, hogy nekünk ezt soha többé ne kelljen megtapasztalnunk. Aki meghalt a mi bűneinkért, hogy ezentúl mi örökös ünnepben élhessünk. És ő arra hív most téged, hogy ha átadod neki az életedet, vagy hogyha már átadtad, akkor egyre inkább átadod az életedet, akkor valóban ünnep legyen a te életed is, egyre inkább ünnep lehessen a te életed is. Adja meg Isten, hogy ami vágyunk az ünnepre, igazi vágy lehessen. És ezt az igazi vágyat ő töltse be, ezt az űrt ő töltse ki önmagával, saját magával, a mi Urunkkal, Jézus Krisztussal. Ámen. Az ígére válaszként énekeljük el a 150. Zsoltár első versét, dicsérjétek az Urat. Imádkozzunk. Urunk, magasztalás és háladás tölti el a mi szívünket, hogy minket, akik a bűnbe esett Ádámtól származunk, mégis arra méltattál a te egyszülött fiadban, hogy képesek legyünk téged magasztalni és hálát adni. Hálát adunk neked, hogy azt a nagy-nagy szomorúságot, ami a mi szívünkben van, azt te meg tudod elégíteni. Hálát adunk neked, hogy mi tudunk te általad igazi módon ünnepelni. Tudunk téged dicsőíteni, magasztalni, neked hálát adni, és tudunk énekelni zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket. Urunk, arra kérünk, hogy a te szent lelked által legyünk képesek mindenkor és minden körülmények között hálát adni neked. Hogy ne csak akkor adjunk hálát, amikor elárasztasz bennünket a te ajándékaiddal, a te szabadításaiddal, hanem tudjunk akkor is hálát adni, amikor nyomorúságokkal és próbatételekkel látogatsz meg bennünket. Urunk, olyankor, amikor eltölt bennünket a nyomorúság, akkor tudjunk visszaemlékezni a te szabadításaidra. Tudjunk visszaemlékezni a te ajándékaidra is. Tudjuk igazán elhinni azt, hogy te hűséges Isten vagy, aki nem véletlenül küldöd ránk ezt a nyomorúságot. Nem úgy engedsz át bennünket a sátán kezébe, hogy megkísértsen bennünket, hogy nyomorúságba taszítson bennünket, mint hogyha megfelejtkeztél volna rólunk, hanem azért teszed mindezt, hogy a te dicsőséged még nagyobb lehessen az újra és újra megtapasztalt szabadítások után. Urunk, add meg, hogy mindenkor így tudjuk fogadni a nyomorúságokat, ilyen háladással a szívünkben. Urunk, így könyörgünk azokért, akik most betegek, akik valamilyen testi vagy lelki nyomorúságban vannak, hogy küldd el a te vigasztaló szent lelkedet, és töltse meg, Szentlélek, az ő szívüket hálaadással és magasztalással. Így kérünk a gyászolókért is, hogy a nagy fájdalom ellenére is hadd legyen ott a szívük mélyén a benned való bizakodás és a hálaadás. És hadd könyörögjünk a templomba járó népért, hadd könyörögjünk a te egyházadért, hogy mindenkor te szerinted való módon tudjon ünnepelni és hálákat adni. És hadd könyörögjünk ezért a világért is, ami, ahogy mondtam, sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését, amely a rothadandóság nyomorúsága alatt sóhajtozik és nyög. Urunk, te megígérted, hogy majd újjáteremted ezt a világot, az eget és a földet, és hogy a mi Urunk Jézus Krisztus visszajön ítélni és uralkodni. Kérünk, Urunk, hogy minél többen már itt ezen a földön adják át a szívüket neked, hogy ne kelljen az ítéletben találkozni veled először, hanem akkor már, mint Urukat és megváltójukat üdvözölhessenek téged. Add meg, hogy terjedjen az evangélium. Add meg, hogy engedelmeskedjen a te néped neked. Urunk, tudjuk a te ígédből, hogy meg fog fogyatkozni a hit. Mégis arra kérünk, hogy akik a tieid és akik a tieid lesznek, azoknak a hite ne fogyatkozzon meg a nyomorúságokban sem. És Urunk, várjuk a te visszajöveteledet. Várjuk azt, hogy új földet és új eget teremts. És már ezért előre hálaadás van a mi szívünkben. Köszönjük a mindennapokat. Kérünk, hogy minden nap, minden órájában és minden percében légy velünk, és add meg, hogy te rád tudjunk figyelni hálaadásban. Ámen. Mondjuk el együtt a mi Urunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Ámen. Felhívom figyelmeteket az adakozásra, az ige szavaival jobb adni, mint venni. Helyeteket elfoglalva hallgassátok meg a hirdetéseket. 450. dicséretet énekeljük el. A 450. dicséret így kezdődik: drága dolog az Úristent dicsérni. Kérjük együtt a mi Urunknak áldását. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Istennek szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindenkor mi vélünk. Ámen.